Kedves hallgatom! Dániel könyve 8. részének első versét olvassuk. Bélsaccár király uralkodásának 3. évében nekem, Dánielnek, egy látomás jelent meg azután, amelyet először láttam. Ez Bélsaccárnak, Babilon utolsó királyának a 3. éve. A 7. fejezetben adott látomást uralma első évében kapta Dániel, ezért mindkét látomás a babiloni birodalom vége felé történt. Azt láttam látomásban, hogy Susán várában vagyok, Élám tartományában. A látomásban az Ulaj csatornánál láttam magamat. Dániel könyve, 8. rész, 2. vers. Dániel látomása Susán várába vezet minket, amely Média és Perzsia a 2. birodalom fővárosa volt. Susán várában, ami még pontosabban azt jelenti, hogy közel az erődítményhez. Ulaj a Susán mellett levő Kerka folyó volt. Azért Susán várát és nem a babiloni birodalmat adja meg az író e látomás színhelyeként, mert ez a 2. és 3. világbirodalomra vonatkozik. E látomásban megjövendőlt események egytől egyig beteljesedtek 200 éven belül. Az ilyen beteljesedés annyira kiemelkedő, hogy a liberális kritikusok későbbi időre dátumozzák Dániel könyvét, vagyis azt állítják, hogy Dániel azután írta, amikor már megvalósultak ezek az események, és könyve csupán történelmi följegyzés. Ezzel a próbálkozással igyekeznek megszabadulni a csodálatos elemektől, amelyek zavaróak e magyarázati rendszerre nézve. Föltekintve láttam, hogy egy kétszarvú kos áll a csatorna mellett. A két szarv nagy volt, de az egyik nagyobb volt a másiknál, és a nagyobbik később nőtt ki. Dániel könyve, 8. rész, 3. vers. Egy kétszarvú kos. Ezt később a méd-perzsa birodalommal azonosítják. Lásd a 20. verset. A nagyobbik később nőtt ki. Más szóval a méd birodalmat képviselő szarv jött fel először, amikor a méd Gobriász nevű tábornok elpusztította Babilont. Aztán a perzsa királyok felülkerekedtek a médeken, és a nagy birodalmat csúcspontra juttatták. Ez a kos tehát a két szarvval és a kiemelkedő egy szarvval a méd perzsa birodalom, amelyben a perzsák vannak az élen. Láttam, hogy a kos szarvaival nyugat, észak és dél felé öklelt. Egy állat sem állhatott meg vele szemben, és nem lehetett megmenekülni tőle. Azt tette, amit akart, és felfúvalkodott. Dániel könyve, 8. rész, 4. vers. Láttam, hogy a kos szarvaival nyugat, észak és dél felé öklelt. Miért nem mondja, hogy kelet felé is öklelt? Perzsia volt keleten, és nem haladt tovább távol-keleti irányba. Ha abba az irányba terjeszkedett volna, akkor Indiába és Kínába jutott volna. Azonban minden más irányba terjeszkedtek, csak arra felé nem. Ezt a birodalmat mutatja be a 7. fejezetben leírt medve. A hódítás szelleme volt a mozgató ereje. Majd azt vettem észre, hogy egy kecskebak jön napnyugat felől az egész föld fölött, nem is érintve a földet. Ennek a baknak a két szeme közt egy hatalmas szarv volt. Dániel könyve, 8. rész, 5. vers. Amint Dániel csodálkozott a kos hatalmán és képességén, nyugatról jött egy kecskebak, nagy sebességgel és kiemelkedő szarvval. A kecskebak Görögországot képviselte, és a szarv Nagy Sándorra mutatott. Szerxész alatt Perzsia igyekezett nyugat felé terjeszkedni, de ez a kecskebak nyugat felől érkezett, és olyan sebesen haladt, hogy nem is érintette a földet. Ez megfelel a párduc 4 szárnyának, és érzékelteti azt a gyorsaságot, amellyel Nagy Sándor vezette hadseregét. Amikor odaért a két szarbúkoshoz, amelyet a csatorna mellett láttam állni, rárontott teljes erővel. Láttam, hogy mikor a koshoz ért, nekivadulva felöklelte a kost, és letörte a két szarvát. A kosnak pedig nem volt annyi ereje, hogy megálljon vele szemben. A földre terítette, megtaposta, és nem volt, aki a kost megmenthette volna hatalmától. Dániel könyve 8. rész, 6. és 7. vers. Rárontott teljes erővel. Ez azt jelenti, hogy dühötten és gyűlölettel telten tört rá. Neki rontott, hogy elpusztítsa. Xerxész volt Perzsia utolsó nagy uralkodója, és elindult Európa, vagyis Görögország ellen. 300 000 fős hadsereggel és családtagjaikkal vonult fel. A görögök bölcsek voltak, és nem akartak vele nyílt harcba keveredni. Ehelyett vártak, amíg Termopüláihoz értek, ahol volt egy keskeny hegyszoros, amelyben nem fért el a nagy hadsereg. Mivel egy görög katona megfelelt legalább 10 mét perzsa katonának, akik nem voltak képzettek és olyan fegyelmezettek, mint a görögök legyőzték őket Termopüláinál. Megtizedelték a félelmetes perzsa hadsereget, amint egyszerre néhány katonával igyekezett átnyomakodni a szoroson. Aztán Szalamisznál Xerxész 300 hajóból álló flottáját elpusztította a vihar. Amikor hírt vittek neki hadiflottájának elpusztulásáról, lement a tengerhez, és övét leoldva csapkodta a hullámokat, azok pusztították el flottáját. Azt mondanám, hogy ez egyáltalán nem egy kiváló és intelligens ember cselekedete volt. Ez jelezte Kelet utolsó erőfeszítését arra, hogy nyugat felé vonuljon. Többé abba az irányba nem indítottak ismét nagy fölvonulást. Igaz, Mohamed és a mórok nagy hordái átmentek Spanyolországon, de Martel Károly megállította őket a Túri csatában. Az is igaz, hogy a törökök próbálkoztak végigmenni a keleti országokon és a Balkánon, de kudarcot vallottak. Most nyugaton egy óriási tábornok, a fiatal Nagy Sándor emelkedik fel. Csak 33 éves, amikor meghal. Katonai géniusz volt, egyike a legnagyobbaknak. Haderejével olyan sebesen vonult a szárazföldön, hogy hozzá hasonló gyorsaságra még senki sem volt képes. A kecskebak azután igen nagyjá lett, de amikor ereje teljében volt, letört a nagy szarv, és helyette 4 hatalmas szarv nőtt a 4 égtáj felé. Dániel könyve 8. rész, 8. vers. De amikor ereje teljében volt, letört a nagy szarv. Mi törte le azt a szarvat? Emberi erő nem volt képes letörni. A följegyzés szerint, amikor hatalomra jutott, az egész világ Nagy Sándor lába alatt hevert. A hagyomány szerint leült és sírni kezdett, mert nem volt több világ, amit meghódíthatott volna. Hatalmába kerítette az akkor ismert világot. Azonban óriási vállalkozásai között lázas beteg lett, miután egy egész éjszaka tivornyázott, és meghalt Babilonban, Krisztus előtt 323-ban, 33 éves korában. Amikor ereje teljében volt, letört a nagy szarv. E 3 nagy birodalom, Babilónia, Média-Perzsia és a Görög-Macedón birodalom tivornyázás orgiájába fulladt. Hadd mondjam, hogy nem gondolom, hogy népünket a marihuana vagy a heroin pusztítja el, de az alkohol biztosan elpusztítja. Ne érts félre, nem a marihuana legalizálása mellett szállok síkra, és úgy vélem, hogy a kábítószer kereskedelem súlyos veszedelem, de már elvesztettük a szemünk elől azt a tényt, hogy az alkohol tönkreteszi a nemzeteket. A legutóbbi statisztikai adatok szerint az ország főútjain és a városok utcáin a balesetek többségét alkohol hatása alatt követték el. Tiltakozó mozgalmakat vezettünk már a háború okozta áldozatok miatt, de senkit sem látok, aki whiskys üveget hordozna és ezt kiáltaná. Ma ez az igazi veszély országunkra nézve. A munkában levők között is nagyon sokan alkoholisták. Nincs statisztikai adatunk arról, hogy hány munkanélküli vált alkoholistává. Milliárdokat költünk minden évben szeszes italokra. A tények riasztóak. Nagy Sándor nagy birodalma elsüllyedt az alkoholizmus miatt. Meghódította a világot, de nem tudta meghódítani saját magát. Ma nagy veszélyt rejt a tisztségviselés, mert országunkban gyakran az alkohol hatása alatt levők hozzák a döntéseket. Miért gondoljuk, hogy mi más emberek lennénk? Miért gondolnánk, hogy mi Isten kiváltságos népe, és felsőbbrendűek vagyunk intellektuálisan, és a forradalmak vezetésében, és éppen ezért, mint nemzet, nem süllyedhetünk el sohasem. Itt az ideje, hogy valaki elkezdjen szirénázni és meghirdesse, hogy a veszély útján haladunk. Ha helyesen olvasom a proféciákat, akkor a világ népei lefelé tartanak. Helyette 4 hatalmas szarv nőtt. Amikor Nagy Sándor meghalt, birodalmát 4 ember osztotta fel, ami megfelel a 7. fejezetben említett Párduc 4 fejének. 4 tábornok 4 részre darabolta a birodalmat. Kasszander, aki Nagy Sándor leánytestvérét vette el, az európai területeket kapta, Macedóniát és Görögországot. Lüsimachosz birtokba vette Kis-Ázsia, vagyis a mai Törökország nagy részét. Szeleukusz uralta Ázsiát, a birodalom keleti területeit Egyiptom kivételével, és Ptolemeusz tartotta uralma alatt Egyiptomot és Észak-Afrikát. Azok közül az egyiken egy kis szarv tűnt elő, és igen nagyra nőtt délen, keleten és az ékes földön. Dániel könyve 8. rész 9. vers. Az ékes földön. Ez maga Izrael. Egy kis szarv ebben a fejezetben nem ugyanaz, mint amit az előző fejezet említ. Ott egy kis szarv emelkedik fel a 4. királyságból. Itt a kis szarv a 3. királyságból növekszik fel. A kis szarv történelmi személy, míg a 7. fejezet kis szarva a jövőre mutat. A kis szarv itt arra mutat, hogy Szíriából, a Szeleucidák dinasztiájából származik. Ő volt 4. Antiochus, vagy Epifánesz, nagy Antiochus fia. Őt olykor Epimánesznek, őrültnek nevezik, mert egyike volt az elmebeteg uralkodóknak. Antiochus Krisztus előtt 175-ben került trónra, és megtámadta Jeruzsálemet. Ellenezte, hogy a makkabeusok kerültek vezetői pozícióba Júdában. Antiszemita lévén igyekezett eltörölni a zsidókat. Jupiter képét helyezte el a jeruzsálemi templom szent helyén. Ez volt az első pusztító utálatosság. Disznóhús levest öntött minden szent edényre. Felnőtt egészen az ég seregéig, és a földre dobott néhányat ebből a seregből, a csillagokból, és összetaposta őket. Dániel könyve 8. rész 10. vers. Ezt a nyilatkozatot határozottan nehéz magyarázni. Azt hiszem, az a természetes magyarázat, hogy Antiochus kihívta Istent, és engedélyt kapott rá, hogy elfoglalja Jeruzsálemet és a templomot. Ez a háború magában foglalta a szellemi világot is, ahol az angyalok és démonok ütköztek össze. Antiochus egyes cselekedetei döbbenetesek. Ha ezek igazak, akkor démoni hatalomról tanúskodnak. Még a sereg vezérével is szembeszállt, elvette tőle a mindennapi áldozatot, és feldúlt a szent helyét. Dániel könyve 8. rész 11. vers. Antiochus imádta Jupitert, és magáról azt gondolta, hogy őt testesíti meg. Azt a címet adta magának, hogy Epifánesz Isten, vagyis Isten bemutatkozása. Sereget rendelt a mindennapi áldozat ellen, bűnös módon, és földre terítette az igazságot. Minden tette sikerült. Dániel könyve 8. rész, 12. vers. Isten megengedő akarata alapján történhetett az, hogy a kis szarv kiemelkedett és virágzott ebben az időszakban. Azután hallottam, hogy egy szent beszélni kezdett, egy másik szent pedig válaszolt annak, aki őt kérdezte. Meddig tart az, amit a mindennapi áldozatról és a szörnyű bűnről láttál? Meddig lesz kiszolgáltatva a szentély, és meddig tiporja azt a sereg? Dániel könyve 8. rész 13. vers. Egy szent. Ez Isten teremtett lényeinek egyikére utal, aki nem ember, hanem úgy nevezzük, hogy természetfeletti lény. Mindig kíváncsi vagyok rá, hogy az angyalok miként nevezhetnek minket. A templom megszentségtelenítését szörnyű bűnnek nevezi az írás. Ezt válaszolta neki. 2300 este és reggel. Azután a szentély visszanyeri igazi rendeltetését. Dániel könyve 8. rész 14. vers. E 2300 nap értelmezése területén nem értenek egyet az írásmagyarázók. A hetednapos adventizmus a nagy második adventi ébredésből származott, amikor ezt a verset az évnap jelentésében fejtegették, és Krisztus második eljöveteleinek dátumát az 1843-as esztendőre tűzték ki. William Miller és követői, akik közt ott volt Ellen G. White is, úgy értelmezte a szentét, hogy ez a földet jelképezi, ami megtisztul az Úr eljövetelekor. Miller őszinte volt, de nagyon félreértette az igét. Az évnap magyarázat törékeny és bizonytalan alapokon nyugszik bármilyen proféciai elméletben, és a történelem bizonyította hamisságát. Ha azonban a 2300 napot szó szerint értelmezett 24 órás napnak tekintjük, akkor 6-6 év közötti időszakot ölel föl, ami megközelítően Antiochus korszaka volt, aki Krisztus előtt 170-ben kezdte el gonosz cselekedeteit. Végül Makkabeus Júdás, zsidó pap, a kalapács, kiűzte a szíriai hadsereget, amikor a templomot is megtisztította, és újból fölszentelte a megszentségtelenítés után. Ezt a templomtisztítást ünneplik a fények ünnepén. János evangélium a 10. részének 22. versében ezt olvassuk. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Ez volt az egyik ünnepnap, amelyet Krisztus korában ünnepeltek, és amit ma is ünnepelnek a zsidók. Ezt az ünnepet egyáltalán nem említi az Ószövetség, mert ezt az intertestamentális időszakban az Ó és Új Szövetség korszaka között vezették be. Imádkozzunk! Istenem, igéd mondja, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Segíts, hogy semmi tisztátalant ne engedjek meg a testemnek, sem gondolatban, sem tedben, sem szóban, hanem lelked vezetése alatt éljek, hogy te állandóan tisztán tartsd az életemet, és felhasználj eszközödül, mint szolgádat. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, fogadj el engem. Amen.